kutatás is már arról, illetve ez a nemzeti konzultáció, mert a közvéleménykutatás lenne, akkor még, hát mindegy, ott nehezebb csalni. A nemzeti konzultációban nagyon könnyű csalni, mert a végeredménynek a kommunikációja az, ami számukra lehetővé teszi olyan mondatoknak a megfogalmazását, hogy a magyar társadalom 96%-a egyetért velük, hogy elutasítja a Tisza adót. Nem, ugye ők beérkezett mondjuk 1,5 millió levél, ugye soha nem ellenőrizhette ezt senki, tehát úgy, ahogy van az egész egy normális, tisztességes, demokratikus, liberális folyamat normáit nem viselné el, nem, annak nem felelne meg. Egy ilyen kutatás után ezt érzik. De mikor jöttem ide a képernyő elé, akkor azt láttam, már óriás plakátokon hirdetik, hogy jön a következő 2026, jön a 14. havi nyugdíj. Tehát, hogyha valaki ilyen szemérmetlenül, óriás plakáton, és nyilván, hogyha én látom ezt az Üllői úton, az nem érdekes, de ezzel valószínűleg tele lesz szórva a vidék, ahol ott helyben lakóknál majd a következő, mert már készülünk az új kutatásra, meg fogom kérdezni, hogy szerintük 2026-ban a 14. havi nyugdíjat kapják meg, vagy csak a 14. havi nyugdíjnak az egy hétre eső, egy negyedét, vagyis az egy hétre eső részét. És nagy valószínűséggel, mert ezt mutatják a kutatások, de előre azt mondom, hogy biztos, hogy 1%-nál többen lesznek, akik azt mondják, hogy de hát jön a, azt mondták, hogy jön a 14. havi nyugdíj. Tehát a nemzeti konzultáció is egy eszméletlen nagy csalás, de ahogy a legitimációhoz nekik folyamatosan hivatkozáshoz kell, és amikor mondtam, hogy a fasiszta kamu reneszánsza, ezeknek a hazugságoknak azért van újra felívelő korszaka, mert ezek nélkül, a hazugságok nélkül nem tudják megőrizni a hatalmukat, nem tudják keresztül verni ezeket a törvénytelenségeket, amiket csinálnak, amelyeket azért nem lehet ellenőrizni, mert azokat az intézményeket pedig kioktatták. Erre hívtam fel a figyelmet az alaptörvény idézetével.
Egy következő törvényi korlát, az állami szervek pártsemlegessége. Az államigazgatás politikai semlegességre köteles, a köztisztviselő nem végezhet pártpolitikai tevékenységet hivatalába. Ez különösen igaz a minisztériumokra, a kormányhivatalokra, a rendvédelmi és ellenőrző szervekre. Ezeknek én szerintem a folyamatos megsértésének vagyunk a tanúi, mert bizony nagyon is a Fideszhez közel, Fidesz tagok vagy Fideszhez közel álló személyek kapják ezeket a megbízatásokat.
Ugye van itt egy nagyon kritikus pont, és akkor nagyjából megint a demokrácia lényegénél tartunk. Most annak idején, te biztosan pontosan emlékszel az időpontra is, Orbán Viktor, amikor úgy nézett ki, hogy elveszíti a választást, akkor ez 2002-ben volt, ha jól emlékszem, bár nem a vesztés, hanem a testnevezési főiskolán volt egy beszéd.
Ja, haza nem lehet ellenzékben.
Ugye tudod, hogy mire utazom? Ez a mondat önmagában elárulja, hogy mi a demokratikus gondolkozás és az antidemokratikus gondolkozás közötti különbség. Nem érdekli Orbán Viktort az, amit te szóba hoztál, hogy egyébként a miniszt, ami egy alaptörvényben benne van, és kötelezettség lenne ránézve is, és az esküjéhez tartaná magát, akkor természetesen nem szegné meg ezeken a módokon, amire te utaltál, hogy a minisztériumok, államigazgatási szervek automatikusan csak a Fidesz-KDNP érdekében dolgoznak, csak Orbán Viktor kormány érdekében dolgoznak, de utasítás szerint, tehát még csak nem is óvatosak azzal kapcsolatban, hogy tényleg kiegyensúlyozottan működnek-e, hiszen azt gondolja, hogy a haza kizárólagosan ő maga. Ez egy, nem akarok túlterjeszkedni, tehát nem, nekem kell eldönteni, hogy mennyire méri fel helyesen a valóságot az, aki így gondolja, vagy tudatosan ezt a fordulatot használja, de ez az egyeduralkodó, ez a demokratikus elveket elutasító rögeszme, most nagyon finoman fogalmaztam, tehát ez biztos, és ez áthatja az egész kormányzást, áthatja a Fidesz gondolkodást. Folyamatosan úgy beszélnek, mintha a nemzet kizárólagos képviselői lennének. Ugye gondol bele abba, amiről ritkán esik szó, és majd nyilván a következő kutatásban meg már nagyon nyomatékos lesz, hogy kit képvisel akkor, hogyha megválasztja 2.600.000, 3 millió, akányhány ezer magyar állampolgár a Tisza pártot, és azokat, akik ott indulnak ebben a versenyben. Akkor lehet-e rájuk mondani, hogy egy kívülről a fejetekre ültet valakit? Tehát hogy micsoda világkép kell ahhoz, hogy aki riválisa Orbán Viktornak, az nem lehet egy ugyanolyan a hazát szolgáló és a haza érdekeit képviselő polgár, még ha meg is választják sok-sok millióan, hanem az csak egy idegen érdeket szolgáló ember. Ugye az a logika ebben, hogy csak ezen a módon talál felhatalmazást ahhoz a mondathoz, hogy ő egyedül az, aki a hazát képviseli, a haza nem lehet ellenzékben, ha őt leváltják, akkor a haza kerülne ellenzékben, most nagyon röviden fogalmazom, nem, te kerülnél ellenzékbe, a haza, szoktam mondani beszélgetésekben, a haza, én ugyanúgy vagyok, mint ő, mi x millióan azok, akik nem őt támogatják, ugyanúgy a haza, és ez a beszéd, hát sajnos itt kiskörben, a mi köreinkben, a te általad elért emberek körében, meg még ilyen körben érthető, vidéken nem ártana hát velük is megosztani ezt a gondolatot.
A következő kampányidőszak specifikus szabályokat is sikerült összegyűjteni, és a választási eljárási törvény szerint az állami szerveknek tartózkodniuk kell a kampány befolyásoló kommunikációtól, és ez azt az elvet teremti meg, hogy az esélyegyenlőséget kell biztosítani a jelöltek és a pártok között. Én szerintem ez nem csak a kampányidőszakra vonatkozó alapelv, hanem a ciklusokon átívelő folyamatnak kell, hogy legyen.
Hát igen, a ChatGPT által összegerebjézett gondolat források fejében, ugye, mert én azt gondolom, ezeket mind megírta valaki, és ezek mind a magyar jogrend részei, amiről most mi beszélgetünk. Abban az volt, amiről mi már beszéltünk, hogy a nem választási időszakban automatikusan az állami intézményeknek kell pártatlannak lenniük, és akkor nem folytathatnak pártpolitikát. Ugye most ezt átírták a gyakorlat, és a Fidesz-KDNP folyamatosan átírta, mert a költségvetésből akkor az egyéb soron megtartották ezeket a kifejezetten pártpolitikai célokat szolgáló nemzeti konzultációt, és mindenféle egyéb ilyen akciókat hirdettek, és osztogatták párt megfontolások szerint a pénzt, majd erre lehet, hogy külön kitérünk. Tehát, hogy érthető, hogy a kampányidőszakban, amikor sokkal nagyobb a kísértés, erre utaltak azok, akik megfogalmazták az alaptörvénynek ezeket a passzusait, azok arra utaltak, hogy, és hát persze, amikor nagyon nagy a csábítás, választás van, és sok ott van, az összemérhetetlenül nagyobb forrásokkal rendelkezik a kormányzó koalíció, mint azok, akik ugye ellenzékből próbálnak valahogy forrásokhoz jutni, hogy vigyázz, mert akkor, hogyha nem tartod be ezeket a szabályokat, akkor törvénysértést követsz el, akkor esküszegő vagy, akkor csalsz, szélhámos vagy, finomabb megfogalmazásban látjuk ezeket, de a mérce, amiért keletkeztek ezek a megfogalmazások, azoknak a tartalma az, amit az előbb mondtam.
Igen, ezt követően...
Hogy állunk, bocsánat, időben mit tervezel?
Hát még egy jó 5 percünk van.
Oké, akkor osszuk be.
Én is, igen, én is ezt gondoltam, hogy ezt követően az ellenőrzési lehetőségeket és mechanizmusokat sorolja föl a dolgozat, és ebben az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a bíróságok, a kúria szerepel. Na most itt talán ezek az ellenőrző mechanizmusok azzal fejezik ki jól a Fidesz párt érdekeit, hogy olyan személyzeti munkát folytat, olyan személyeket ültet ezen szervezeteknek a vezetői pozíciójára, akik kifejezetten a Fidesz támogatják. Tehát vannak ellenőrző mechanizmusok, azonban ezek az ellenőrző mechanizmusok úgy vannak vezetve, hogy az kifejezetten a Fidesz pártpolitikai érdeke. Na most egy pillanatra kilépünk ebből a szerepből, akkor éppen ezek az úgynevezett kétharmaddal kilépett vezetők, azok, akik hivatottak a Fidesz túlélését biztosítani egy esetleges Tisza győzelem esetén is. Hogy van ez? Még nem próbáltunk ilyet, ugye?
Én mindenkire haragszom, és akkor most egy kicsit rád is,
igen.
Akik szóba hozzák, hogy és akkor hogyan oldható meg akármilyen hatalom átvétel, tehát a hatalomban maradás, tehát egy tisztességes győzelem után, hogyan garantálható, hogy nem lesz megpucsolható az a hatalom, amelyik győz. És azért haragszom, mert óhatatlanul ezzel mindenki elgáncsolja, aki ebbe belekezd, elgáncsolja saját magát. Mert olyan beszélgetésbe kezd bele, ami különböző taktikai lépéseket, stratégiai lépéseket kell, hogy mérlegeljen. Egy igazi értelmiségi alapállás, hogy oké, de nézzük meg, hogy de akkor lehet, hogy mégsem lesz ez felhőtlen. És szerintem most azzal kell foglalkozni, hogy hogyan lehet egyáltalán bármi, ami az egyáltalán való győzelem esélyét csorbítja. Például az ilyen spekuláció, hogy de lehet, hogy mégsem fogjuk tudni a vagyon teljes mértékben visszaszerezni, mégsem fogjuk tudni a köztársasági elnököt. Tehát minden, ami a reményt egy kicsit is beárnyékolja, az szerintem nem jó cselekedet. Tehát én azt gondolom, hogy most bőségesen lesz elég erőnk, felhatalmazásunk, majd akkor, és az a lényeg is, lesz elég eszünk. A társadalom ezeket a problémákat így vagy úgy, de megoldotta. De semmiképpen ne torpanjon meg azért, mert lehet, hogy nehéz lesz majd a demokratikus keretek között egy legitim győzelemmel elkezdeni a demokratikus működés kialakítását. Nem lesz könnyű, nem érdekel. Az érdekel, hogy végre olyan országban élhessek, ahol nagyjából azok a feltételek lesznek ismét, amilyenekért csináltuk annak idején a rendszerváltást. Ezt hülye hangzik, én ezt nem szerintelenül vagy, de nem is akarok álszerénykedni. Tehát volt bennem egy illúzió, és elég komoly munkát fektettünk sokakkal együtt a szocializmus lebontásában, és most akkor itt tartunk megint, de legalább tartsunk itt.
Értem. Annyiban vitába szállnék veled, hogy nem mindenki bizonytalanodik el a jövőt illetően. Például Kunce Gábortól, azt hiszem a hét elején olvastam, hogy a rendőrség nem marad Fidesz párti, hanem éppen hogy hű marad az újonnan megválasztott kormányhoz.
Hát én Kunce Gábortól tanultam egy csomó mindent. Ez, amit eddig mondtam, ez is az ő gondolkozásmódját tükrözi, tehát vele jó egy húron pendülni, ugyanazért mondja, amit mond, amiért én is mondom, tehát, hogy nagy meg, ahogy, és ahogy akkor Magyar Péter is szokta mondani, tehát lesznek nagy meglepetések, hogy milyen sokan zárkoznak fel majd az új hatalom mögé abban a pillanatban, hogy azt látják, hogy az lenne nekik jó. És akkor mindenkinek az lesz a jó. Majdnem.
Jó, nagyon
Oké.
köszönöm, ezzel a kis vidámsággal fejezzük be a mai beszélgetésünket,
Köszönöm
és én
szépen.
biztos vagyok benne, hogy egy újabb beszélgetésre is sor fog kerülni. Minél közelebb jutunk a választásokhoz, a média szerepe annál jelentősebbé válik. Nem mintha eddig jelentéktelen lett volna, hiszen a Fidesz még mindig őrzi a legalább 1,5 millió szavazóját, és talán kismértékben emelkedik is a bizonytalan szavazók rovására. Kedves Vicsek Ferenc, köszönöm, hogy ismét beszélgettünk.
Én is köszönöm szépen.
További jó kutatásokat kívánok.
Köszönöm szépen,
Kedves
Kelet-Kelet.
hallgatóim, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak, hallgassanak minket minden hétfőn 20 és 21 óra között az interneten, a civil rádió olvasókörében. Viszont hallásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.
Thank you.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.